Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Háttér című magazin műsor második adását hallhatják Veszprémből. Nagy szeretettel köszöntöm ideiglenes stúdiónkba, hogyha mondhatjuk a helységre ezt, dr. Csernai Balázs atyát, a Veszprémi Érsekség pasztorális irodájának vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, áldott szép vasárnapot kívánok!
Köszönjük, Balázs atya, hogy itt vagy, és hát a mai témánk elég érdekes lett, a tervezés. Hogy bibliai szemmel a tervezésről mit tudunk mondani hallgatóinknak?
Mai világban talán az egyik legfontosabb szempont, hogy hogyan tervezzük az életünket. És az életünk tervezése mindig úgy tűnik, mintha egy olyan dolog lenne, amit nekünk kell a kezünkbe venni, nekünk kell kitalálni, nekünk kell összerakni elejétől a végéig. Egészen onnantól kezdve, hogy megszületünk, előttünk áll egyfajta divatos szóval élve életpálya modell, ezen meghatározhatjuk, hogy mikor, hova szeretnénk eljutni, kitűzhetjük a célokat, kitűzhetjük azt, hogy mikor, meddig akarunk, mikor, hol akarunk tartani, bizonyos mérföldköveket is kitűzhetünk. Szóval kitűzzük ezeket a mérföldköveket, és keressük azt, hogy hogyan tudjuk elérni. Olyannyira, hogy manapság egyre több minden tervezhetővé válik, legalábbis a világ szemével. Tervezhetővé válik az, hogy fiú akarok lenni, avagy lány, tervezhetővé válik az, hogy meddig akarok élni, és akkor, hogyha a körülmények nem megfelelők, vagy hogyha megfelelő mennyiségű célt elértem, akkor akár azt is mondhatom, hogy akkor köszönöm szépen, az életnek minden elég volt. Ezekből a mai beszélgetésekből is érzékeljük, hogy mindez nem biztos, hogy feltétlenül így szerencsés, és nem biztos, hogy így összeegyeztethető az életünkkel. Keresztény szempontból az élet mindig ajándék. És egy ajándék nem tervezhető. Ha én tervezem az ajándékot, akkor az nem ajándék. Ha az valóban ajándék, akkor az mindig egy olyan gazdagságot jelent, ami több, mint ami tervezhető, több, mint amit kaphatnék. És nagyon izgalmas a Szentírásban újból és újból rácsodálkozni arra, hogy az életnek ez az ajándék jellege milyen gyakran kidomborodik. Kidomborodik, hogy Isten ajándéka az élet, kidomborodik, hogy Isten adja a kezünkbe az életünket, és ezzel az élettel tehetünk valamit. De onnantól kezdve, hogy kapok egy ajándékot, az életemet, nem az a dolgom, hogy ezt jól megtervezzem, hanem sokkal inkább az a dolgom, hogy erre rácsodálkozzak, ezt az ajándékot kibontsam, és ezzel az ajándékkal kezdjek valamit. Lehet, hogy én azt terveztem, hogy biciklit kapok ajándékba, de hogyha autót kaptam ajándékba, akkor nem biztos, hogy az a legjobb dolog, hogyha én megpróbálok az autómmal biciklizni. Például pedált szereltetek rám, azért, hogy tudjak vele jobban haladni. Nem fog menni. Sőt, az autóval lehet, hogy gyorsabban lehet közlekedni, mint a biciklivel, még hosszabb távon is. És ha én mindig arra megyek vissza, hogy én azt terveztem, hogy biciklizni fogok, akkor ez az autó rengeteg bosszúságot fog nekem okozni. Ha viszont fölismerem, hogy nem biciklit kaptam, hanem autót, akkor újra tervezhetek annak fényében, amit kaptam. 38. Zsoltárban van egy nagyon szép mondat, tárd az Úr elé utaidat, bízd rá az utaidat, és akkor majd ő fog vezetni téged. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a Szentírásban ez a tervezésnek az alapja. Istenre hallgatni. A rá való hallgatásnak három nagy része van. Az egyik, hogy legalapvetőbb módon rácsodálkozok, hogy mit kaptam az élettől. Nem eldöntöm, megtervezem, hogy fiú vagyok-e vagy lány, hanem megállapítom. Megállapítom, megnézem, rácsodálkozok arra, hogy milyen adottságaim vannak, milyen gazdagságaim és milyen gyengeségeim, hiányosságaim, és rácsodálkozok arra először is, hogy Isten ezt adja nekem ajándékba. Másodszor hallgathatok az ő szavára, az imádságban, a Szentírásban, és rácsodálkozhatok arról, hogy ezen keresztül ő a teljes életre akar vezetni, és harmadszor az egyház közösségében csodálkozhatom rá, hogy ő nem csak magamat adta nekem ajándékba, hanem egy közösséget, és ebben a közösségben találhatom meg a helyemet, ahogyan Péter apostol mondja, hogy épüljetek rá Krisztusra élő házzá, hogy egyre teljesebb legyen a közösség.
A mai szóhasználattal élve menedzser világunkban szerinted hogyan tudjuk beültetni ezeket az alap dolgokat a tervezéssel kapcsolatban?
A legfontosabb azt gondolom, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy a menedzser szemlélet és a keresztény felfogás két különböző alapon áll. És ha az egyik alapra építek, akkor arra nem jó egy másik fajta épületet felhúzni. Menedzser szemlélet az a tervezhetőségen alapul. Én irányítok. Azon alapul, hogy nekem vannak cégeim, és ezeket akarom elérni. Jézus, amikor Nikodémussal beszélget, ezt hallhattuk az elmúlt héten az evangéliumban, akkor mond neki egy nagyon-nagyon érdekes mondatot, ami nem éppen a tervezhetőségről szól. Azt mondja neki János evangélium 3. fejezet 8. versében, a szél ott fúj, ahol akar. Hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Eddig szoktuk idézni. De hogy ez miről szól, erre mutat rá Jézus ennek a mondatnak a végén. Így van mindaz, aki a lélekből született. Vagyis a keresztény ember attól keresztény ember, hogy újjá született vízből és szent lélekből, lélekből született, és ettől kezdve a szent lélek vezeti. Ettől kezdve jó azt látni, hogy az alap dolgokat, hogy mi az életünk célja, az, hogy mi a hivatásunk, azt nem mi találjuk ki, hanem az tulajdonképpen a részünkről mindig egy válasz. A mi dolgunk, és ez dolgunk, hogy az Isten hívására adjunk választ. És tervezzük meg a válaszunkat. Mit jelent ez? Isten életre hívott bennünket, és megszülettünk, annak ellenére, hogy nem kérdezett meg bennünket, hogy milyenek akarunk lenni. Ez az ő terve, ezt ő tervezte meg, és az életünket is ő tervezte meg. Ez nem azt jelenti, hogy mi vagy eltaláljuk az ő tervét, vagy nem, hiszen szabad akaratot adott nekünk, de ő mindig hív. Újra és újra hív, hogy kövessük őt. És az ő követésében tárul fel előttünk az ő terve, azzal, ahogy igent mondunk rá, azzal, ahogy megtapasztaljuk azt, hogy mi minden történik, amikor nemet mondunk rá, ebből látjuk azt, hogy mindig jó ő rá hagyatkozni, mindig jó az ő terveire hagyatkozni. És amit mi tehetünk, az az, hogy reflektálunk arra, hogy milyen hívást kaptunk, milyen élethivatást kaptunk, milyen irányba halad az életünk, kik vannak körülöttünk, és megtervezhetjük, és dolgunk, hogy megtervezzük, hogyan tudunk egyre inkább Isten hívására válaszolni. Hogy egy másik szentírási példát hozzak, egy apostoli tervet. Ugye, amikor Jézus kiválasztja az apostolokat, beszél nekik Isten országáról, az apostolok egyre inkább fölismerik azt, hogy hát az Isten országában, ami ezen a földön is kezd megvalósulni Jézus jelenlétével, Jézus lesz a király, hát ők, akik mellette vannak, ők csak miniszterek lehetnek. És kezdik tervezgetni, hogy ki a nagyobb, ki lesz a miniszterelnök, hát ugye Péter a legesélyesebb, esetleg ki lesz a pénzügyminiszter, hallunk arról, hogy Júdásnál van a pénz, és vitatkoznak arról, hogy ki a nagyobb, ki az ügyesebb, és tervezgetnek, hogy ez hogy lesz jó. Jézusnak néha vannak megjegyzései ezen tervekkel kapcsolatban, amik nem mindig túl pozitívak. És akkor, amikor Jézus egyszer elárulja a saját tervét, és azt mondja, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, akkor Péter, aki érzékenül, hogy az ő terveiben Jézusnak ezek a gondolatai nem annyira férnek bele, szól Jézusnak, hogy hát mester, ez veled nem történhet meg. Sőt, azt mondja, Isten mentsen meg attól, hogy ez megtörténjen veled. És ekkor mond egy nagyon híres mondatot Jézus Péternek, úgy szoktuk idézni, hogy távozz tőlem, Sátán. Szó szerint Jézus azt mondja a Márk evangéliumában Péternek, hogy távozz mögém, Sátán. Vagyis Jézus a helyére teszi Pétert. Péternek nem az a dolga, hogy kitalálja Jézus útját, hogy milyen úton akarja őt követni, hanem az a dolga, hogy Jézus mögött legyen. Jézus megy elől, Péter pedig megy utána. Innentől kezdve a tervezésnek egy jelentős részét rá lehet bízni Jézusra, hiszen ő tudja, hogy merre megy, még akkor is, ha néha úgy tűnik, vagy nem. Viszont, amit nekünk mindig újra kell tervezni, hogy valóban Jézusra bízzuk az életünket. És nagyon jó látni, hogy Jézus nem úgy vezet bennünket, hogy megmutatja azt, hogy már pedig erre kell menni, és más út nincs, és mint egy marionett bábút rángat bennünket, hanem Jézus úgy vezet bennünket, hogy hív, és vár a válaszunkra. Vár arra, hogy utat mutathasson nekünk, vár arra, hogy mi magunk lépjünk. És jó megtervezni azt, hogy hogyan akarunk lépni. Jó megtervezni ezt, ennek is van néhány ilyen apró pontja, amire rákérdeztél, aminek első lépése mindig az, hogy tudatosítom magamban, hogy milyen hívást kaptam. Mire szól a hívásom? Aztán jó második lépésben megnézni azt, hogy hogyan tudok erre a hívásra válaszolni. Mik azok az akadályok, amiket az élet elém gördít. Például mindannyiunknak hivatáshoz, hogy jó barátságban legyünk Jézussal. Mi az, amire általában nem jut idő, pont erre a barátságra. Vagyis megtervezem azt, hogy a napomban hol van idő arra, hogy vele találkozzam. Aztán ez szerint osztom be a feladataimat. Természetesen nagyon sokan vannak, akik feladatokat adnak nekünk, néha több is a kelleténél talán, de jó látni azt, hogy hogyan tudunk ezekben a feladatokban úgy jelen lenni, hogy valóban közben a saját hivatásunk felé menjünk. És teljesen mindegy, mi a dolgunk, mik azok a dolgok, amikkel napközben foglalkozunk. Ha ezt Jézus barátságában éljük, akkor ez Jézus követése lesz. Ha nem, akkor ne. A mi dolgunk az az, hogy ezt jól tervezzük. Hogyan tudom Jézus barátságát megélni ott, ahol éppen vagyok? Akár munkahelyen, akár családom körében, vagy bárhol máshol. Vagyis nem azt kell kitalálnom, hogy merre menjen az út. Nem azt kell kitalálnom, hogy miről szól az életem. Ezt kitalálta Jézus, ezt meg kell keresni, fel kell fedezni. Az én dolgom az sokkal inkább az, hogy megkeressem ezt, és keressem azt, hogy ebbe hogyan tudok leginkább beleállni. Tulajdonképpen egyházias szóval mindez a hivatásomnak keresése, megtalálása, megélése. Nagyon izgalmas, atyákkal szoktunk néha beszélgetni, sok mindenre gondoltunk akkor, amikor papságra készültünk, arra, amit jelenleg csináltunk, általában nem. És nem csak azért, mert csupa rossz dolgot tennénk, szó sincs erről, hanem azért, mert rengeteget változott a világ körülöttünk, rengeteget változott a küldetésünk. És mindig keressük a helyünket, hogy hogyan lehet ezt jól. Van, amikor megtaláljuk, és van, amikor nem. Hát valószínűleg a legtöbb hívő ember azt veszi észre jól, amikor nem, de néha nagy öröm, amikor meg azt lehet észrevenni, hogy itt és itt ez pont sikerül. Vagyis nem az a dolgunk, hogy előre mindent tervezzünk, az a dolgunk, hogy felismerjük, meghalljuk Jézusnak a hívását, és erre a hívásra válaszoljunk, és az életünk körülményei nagyon-nagyon sok szempontot adnak ehhez, hogy egy-egy körülmény lehet egy-egy hívás. Az apostolok cselekedeteiben például Szent Lukács evangélista leírja azt, hogy Pál apostol Kis-Ázsiában, a mai Törökország ázsiai részének északnyugati részén Pál apostol és társai gyakorlatilag eltévednek, fogalmuk sincs, hogy merre mennek. Ezt Pál apostol is leírja egyébként. És Lukács nem azt írja az apostolok cselekedetében, hogy Pál apostol eltévedt és kolbászolt össze-vissza Kis-Ázsiában, és most se tudta, hogy merre van előre meg hátra, hanem utólag ezt úgy írja le, hogy a Szentlélek nem engedte, hogy ott hirdessük az evangéliumot, hanem vezetett bennünket tovább. Persze, hogy ott is próbálták az evangéliumot hirdetni, nem túl sok sikerrel, és ennek az a vége, hogy Pál és csapat eljut a tengerpartra, ott Pál apostolnak álmában megjelenik egy macedóniai, vagyis görög férfi, aki azt mondja neki, hogy gyere át és segíts rajtunk. A következő lépés az az, hogy Pál apostol és csapata hajóra száll, és megérkezik Európába az evangélium. Pál apostolnak nem ez volt a terve. De Istennek az volt a terve, hogy Pál apostol segítségével Európába is eljusson az örömhír. Mi volt ennek az eszköze? Az, hogy eltévedtek Galáciában. Eltévedni azt hiszem egyikünk se szeret, főleg nem akkor, ha jól megterveztünk valamit, egy utat. Itt pedig pontosan erről van szó. Pál apostol eltéved, és egy darabig ebben az eltévedésben van benne, azt se tudja, hogy merre megy, és egyszer csak később fölismeri benne, a Szentlélek vezetett bennünket. Nekünk volt egy ötletünk, máshogyan vezetett bennünket, mert ő neki is volt egy ötlete, és az ő ötlete volt a jobb. Éppen ezért a mi dolgunk nem annyira az, hogy előre tervezzünk, sokkal inkább divatos szóval élve az, hogy mindig újra tervezzünk az alapján, hogy milyen hívásokat kapunk Istentől.
Ahhoz, hogy megtaláljuk célunkat, hivatásunkat, hogy meghalljuk Isten hívó szavát bármilyen területre is, hogyan tervezzük meg egy napunkat, hogy legyen időnk Jézussal, Istennel foglalkozni, beszélgetni, imádkozni? Mi a javaslatod?
Talán az volna a legegyszerűbb, ha mondanék egy napi rendet felkeléstől lefekvésig. Ilyet nem mondok, mert ez mindannyiunknak különböző. Viszont nagyon jó azt látni, egy régi lelki atya mondta azt egy időben, hogy a lelki életnek az alapja, egy napnak az alapja az az, hogy az ember mikor fekszik le. Vagyis előző nap este sikerül-e úgy lefeküdni aludni, hogy másnapra kialudjuk magunkat. És egy divatos angol mondással nagyon egyszerű a történet, a legfontosabb dolog, hogy a legfontosabb dolog legyen a legfontosabb dolog. Vagyis, hogyha Jézussal való barátságban legfontosabb, akkor nekünk arra kell figyelni, hogy erre találjunk időt, az összes többi dolog mellett. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk áttervezni, mert az adott. Például egy munkahely, például a család, például rengeteg sok körülmény. De jó megkeresni, honnan tudok, és sokszor ez a jó szó, kiszakítani időt a Jézussal való találkozásra. Hol tudom megtalálni az ő jelenlétét? Hol tudok rá figyelni? És itt nem is az a legfontosabb, hogy itt feltétlenül több órát szenteljek neki, persze, hogyha sikerül, az nagyon jó. Sokkal inkább az alapbeállítottsága fontos. Én akarok a saját erőmből a saját fejem után menni, vagy pedig követek valakit. Ha követek valakit, akkor már győztem. És akkor Jézus mindig meg fogja mutatni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol itt és most van idő az imádságra. Természetesen az is nagyon fontos, hogy megkeressük ezeket a helyeket. Akár reggel, akár este, ugye a nap két vége az azért lehet szerencsés, mert reggel még nincs olyan nagyon sok dolog, este meg már talán nincsen olyan nagyon sok dolog, de vannak olyanok, akiknek adott esetben délben lehet erre ideig, vagy délelőtt, vagy délután ez. Ez tulajdonképpen teljesen mindegy. Jó, ha ezeknek az Istennel való találkozásoknak biztos helye és biztos ideje van. Jó keresni olyan helyet, ahol tudjuk, hogy igen, itt most Jézussal találkozom. És jó erre a találkozásra úgy tekinteni, mint valódi baráti találkozás, ahol nem beszámolnom kell, ahol nem a főnökömnek kell elmondani, hogy mi minden sikerült, hogyan, talán egy kicsikét kiszínezve a dolgokat, hanem ahol elé léphetek, hogy most így vagyok itt. Jézus, köszönöm, hogy találkozhatom veled. Az összes nyomorúságommal, az összes nehézségemmel, kihívásommal, mindazzal, ami idegesít, mindazzal, ami teher, és hogyha tudom itt tudatosítani, hogy Jézus itt van, és velem hordozza a terheimet, és bízik bennem, akkor mindjárt tudok máshogyan tekinteni a többi dologra. Azért nehéz erről beszélni, mert ha engedjük, hogy a Szentlélek vezessen, akkor ez magától értetődik, ha nem, akkor úgy jövünk, mint Nikodémus, aki arra, hogy hát akit a lélek vezet, az olyan, mint a szél, hogy tudjuk, hogy érzékeljük, hogy jön meg, de nem tudjuk, hogy hogyan. És Nikodémus erre megkérdezi, jó, de ez hogyan lehetséges? És Nikodémus nem érti, mert itt egy felsőbb erőforrásra van szükségünk. Egy picit olyan ez, mint a 3D-s filmben a moziban, a 3D-s szemüveg. Ha nem tesszük föl, akkor látjuk a filmet, de nem biztos, hogy úgy élvezzük, mint hogyha föltennénk a szemüveget. És akkor, hogyha úgy érezzük, hogy nincs meg ez a szemüveg, ha úgy érezzük, hogy ez nincs meg, akkor jó egy imádsággal fordulni újból és újból Jézus felé egy fohásszal, hogy Jézus segíts, hogy tudjalak követni. Jézus mutasd meg, hogy hol vagy. Jézus szeretnék rád figyelni. Ebben a ráfigyelésen van a hangsúly. Hogy nem magamra akarok figyelni, hanem rád. Szeretnének észrevenni téged. Sokszor ilyenkor pont azt érzékeljük, hogy hát Jézus valahol messze van. De jó megvallani a hitünket, hiszen, hogy itt vagy, nem látlak, ez nem azon múlik, hogy nem vagy itt, hanem azon, hogy nem látlak, vak vagyok, de akkor nyisd meg a szememet, hogy felismerjelek. És ha így közeledünk hozzá, és még időt is hagyunk neki, akkor lépésről lépésre tudunk közelíteni hozzám. És egy másik dolog, hogyha visszafele tekintünk, akkor sok mindent észreveszünk. Napokban volt a Magyar Költészet napja, és sok mindenki sok helyen sokféle fajta verset osztott meg, és így jött szembe velem a minap Mécs Lászlónak egy verse, és hogy mit is jelent ez az isteni tervezés, és ez hogy is alakul, erre találtam egy nagyon szép verset. Annyi a címe, hogy csak ennyi az egész. Azt hiszem, hogy ez erről a tervezésről is igaz lehet. Ezt írja Mécs László. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely rám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely. Szántás, vetés, humuszban, szerelemben, írtás, oltás, fákban, gyerek szívekben, a nagyvilág villámait fogó viharszortélós villámhárítók. A nagyvilág lármáját átszűrő, dallammá szűrő, zűrzavar szűrőbb. Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam, nem tudom miért. Én nem vagyok hős, nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út, hogy mi a cél és mi a harca célért, hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek, a Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség, csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiréket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk. Mégsem vagyunk licéltalan csavargó. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam. Ennyi az egész. Van úgy, hogy játéklovacskát kapok, és játék ekécskét nyomnak a kezembe. Gyerünk, gyerünk, játéklovacskát, gyerünk, gyerünk, játék ekécske. Nem kis családi kertben, sem megyében, de országos határban megy a szántás. Játék köténkét is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek hetet hét határon. S én játszadozom. Ennyi az egész. Arany puskát, arany kardot kapok, a világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal, s a sötét világgal, sötét sátánnal és sötét pokollal. És néha, mintha varázs volna rajtam, nem fog folyó tűz, nincs achilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. S néha sebezhet még a csillagfény is, és vért csapol egy érzelem tövis. Én nem vagyok hős, s hős kell végig játszanom, s én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok és félek, hogy megállok, és néha állok, s félek elbukom, és néha fekszem, s félek, hogy elalszom. És eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este, s kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz, nem kívántam, de nem síratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret, nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. S csak ennyi. Ennyi. Ennyi az egész.
Tökéletes zárszó volt. Hálás tévvel köszönjük, Balázs atya, a mai napot is neked. És hát egy hónapokban találkozunk hallgatóinkkal, akiknek köszönjük a figyelmet. Dr. Csernai Balázs atyát hallhatták, a Veszprémi Érsekség pasztorális irodájának vezetőjét. Mellesleg a Regina Mundi plébánia plébánosát. Köszönjük, Balázs atya.
Köszönöm én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott szép vasárnapot kívánok.
Háttér. A Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól Csernai Balázs atya gondolatait hallották.
Hírek.